Kedves testvérek, hát itt van az advent, ami nagy szent lelki időszakunk, amikor készülünk az Úr születésére, szeretetére, és ez a készülődés, ez mindig lelki megújulás, lelki fölfrissülés, lelki elmélyülés szokott lenni eddigi keresztény életünkben. És ez az elmélyülés tulajdonképpen most abban az irányba menne, hogy fölismerjük, hogy hol, milyen formában kell lelkileg megújulni, megerősödni, hogyan kell újra a Jézussal való kapcsolatot elmélyíteni, mert fontosnak tartjuk, hogy a hit, a Jézus vezetése, a Szentlélek indítása az mindennapos legyen számunkra. Amikor ilyen szent időszak kezdődik, akkor mindig szó van arról, hogy hogyan kell és mit kell tennünk, mit jelent az, hogy önmegtagadás, mit jelent az, hogy a rossznak az elutasítása, mit jelent az, hogy a szeretetben való megújulás, mert hiszen a szent időszakok, az ünnepek előtti készülődés mind erre vonatkozik. Amikor önmegtagadásról beszélünk, akkor általában mindig azzal kezdjük, hogy rendbe tesszük saját testi mi voltunkat, tehát önmegtagadást végzünk nem csak pénteken, hogy nem eszünk húst, hanem megtagadjuk azokat a szokásainkat, indításainkat, törekvéseinket, amelyek eltávolítanak bennünket Istentől. És ezek minden embernél mást jelentenek, de vannak azért olyan alapok, olyan részek, amelyek megvilágítják azt, hogy mit kell tennünk, hogyan kell tennünk. Tehát az egyik az, hogy saját magunkkal kapcsolatban megtagadjuk azt, ami a szeretet ellen van, ami Isten szolgálatát, Isten szeretetét elutasítja, vagy megveti. Megtagadjuk magunkban azokat a törekvéseket, indításokat, amik összefüggnek a mértéktelenséggel, kapzsisággal, gőgösséggel, másokkal szemben való veszekedéssel, elutasítással, megvetéssel, tehát minél inkább keressük azt, hogy ne legyen semmi, ami Jézus ellen volna a magatartásunkban és a szeretet ellen. Tehát rendezzük magunkban az emberekkel való kapcsolatot. Utána rendezzük magunkban azt is, hogy hogyan és milyen módon állunk szembe a többiekkel. Tehát van-e kifejezetten haragosunk, van-e olyan, akit súlyosan megbántottunk, van-e olyan, akit a lelkünk mélyén teljesen elutasítunk és szeretetlenül viselkedünk velük. Tehát ezeket is rendbe hozni. Végül pedig felfedezzük azt, hogy hogyan és milyen módon engedelmeskedünk a gonosz léleknek. Mennyiben vagyunk bizonyos szavakkal, viselkedéssel megkötözve, hogyan tud az uralkodni vagy beleszólni az életünkbe a gonosz lélek, legyen az akár ítélkezés, megszólás, vagy rossz beszéd, vagy rossz indulat, vagy mások megbántása, vagy éppen hazugság, vagy kapzsiság, vagy birtoklás, túlzott birtoklásvágy. Tehát ezek, amik megzavarják a lelki életünket, és ebben a szent időszakban, ami karácsonyig van, tehát a Jézussal való találkozásra való készülődésre, azt rendbe tesszük, hogy nyitottak legyünk az Úr jövetelére és az ő szeretetére. Ugyanakkor környezetünket is megfigyeljük, látjuk, hogy milyen folyamatok vannak a környezetünkben. Biztos emlékeztek ezekre a októberi úgynevezett szinodális útra, amelyben sok mindent lehetett hallani, jót is, rosszat is, és ezekben irányt keresünk, hogy valóban tényleg rossz folyamatok vannak-e az egyház vezetésében, és hogyan lehet ezekért még jobban imádkozni, még jobban kérni Isten kegyelmét, hogy el ne csúszson az egyház vezetése hamis vagy rossz irányba. Tehát keressük a módot és a formákat, hogy hogyan és milyen módon lehetne az egyház jövőjét megalapozni, hogy ne induljanak el olyan folyamatok, amelyek tönkreteszik az egyház jó hírét, tönkreteszik az Istennel való kapcsolatnak a kialakult formáit, hanem sokkal inkább keressük a módot, hogy Jézus szeretete, Jézus szolgálata minél inkább megerősödjön az emberek között. Szabó József atyának egyik előadásából veszek néhány részt, aminek a címe, hogy a hazugság misztériuma, és ez arra vonatkozott, hogy a gonosz lélek, aki legfőbb ellenségünk a megszentelődés útján, milyen módon akarja a mi lelkünk békéjét megzavarni hazugságaival, hamisságaival. Jézus megfogalmazta, hogy a sátán, az ördög, a hazugság atya. Bámonte atya, aki itt volt exorcista néhány évvel ezelőtt, szintén arról beszélt, hogy nagyon súlyos irányvonalak, helyzetek, pontok vannak az egyház életében, és nagyon fontos, hogy az okkultizmus, ami egyre inkább terjed, az ne szóljon bele az életünkbe, ne kövessünk egy hamis irányt, hanem mindig tiszta hittel akarjunk Jézus szeretni és szolgálni. Tehát ez egy aktuális dolog, hogy elutasítsuk a gonosznak a működését, mert egyre inkább bele működik, bele szól a társadalomba is a rossz irányzat, beleszól egy olyan gondolkodás, hogy minél inkább leuralni az emberi szabadságot, minél inkább elvonni az embereket a természet fölötti iránytól, és lekötözni, megkötözni a gonosznak az irányával. Tehát a gonosznak van rendes és úgynevezett rendezett vagy átlagos és rendkívüli működése. A rendkívüli között a önmegszállottságot értjük, amikor egy ember teljesen megkötöz, és nem tud szabadon cselekedni se jót, se semmi rendezett életet, hanem inkább a rossznak a működését teszi központtá. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy szaporodik az öngyilkosoknak a száma. Tehát akik elszakadtak Istentől, akinek nincs irányvonala, nincs elképzelése, az a legkisebb bántásnál, vagy legkisebb csalódásnál hirtelen összeomlik belül, és elhatározza az öngyilkosságot, ami sokszor olyan is, hogy a magas emeletről kiugrik, negyedik, ötödik emeletről, és végezni akar az életével. Tehát ezek nagyon szomorú dolgok, hogy az ember nem talál kiutat a bajaiból, nehézségeiből, csalódásaiból, nem akar Isten felé nyitni, mert úgy érzi, hogy Isten nem szereti őt, feltételezi ez is a gonosz indítására, és képes arra, hogy az öngyilkossággal befejezze az életét. De nagyon fontos, hogyha vannak ilyen ismerőseink vagy barátaink, akik nem törődnek a lelkükkel, hogy néha bátorítsuk őket, vigasztaljuk őket, hogy van megoldás az életükben, nem szabad elvetni az életet, nem szabad rossznak a szolgálatába állni. A filmesek sokszor azokat az állapotokat teszik középpontba, amikor valaki belül összeomlik és ő látványosan öngyilkosságot követ el. De valójában nem ez a legfőbb probléma, hanem inkább azok a csöndes, átlagos napok, amikor a hazugságaival a gonosz lélek, meg a rossznak a sugalmazásával az ember életét elfordítja Istentől. Tehát ha Isten nem tud nekünk sugalmat, jó irányt adni, akkor az ember bekerül sokszor a gonosznak a hálójába. Tehát a hazugság atyaként fogalmazta meg az Úr Jézus, hogy a gonosz lélek a hazugság atya, és gyilkos kezdettől fogva. Tehát ez a gyilkosság, ez a lélekre vonatkozik elsősorban, hogy gonosz el akarja pusztítani az Isten kapcsolatunkat, vallásosságunkat, hitünket, és kétségbe akar, félelembe, szomorúságba akar hajszolni bennünket. Tehát ezért fontos elutasítani a gonosznak a támadásait. Ha megnézzük a bűnbeesés történetét, akkor azt látjuk, hogy ez a megkísértés, ez sikeres volt az első ember esetében. Lehet, hogy a gonosz lélek jól öltözött volt nyakkendővel, és szép ruhába jelent meg, hogy minden inkább megtévessze az első emberpárt. Ezt pontosan nem tudjuk, mert ez nincs leírva, de feltételezzük, hogy szimpatikusan lépett föl, hogy az első emberpár eltévesztette, vagy elfelejtette Istennek a szeretetét és szolgálatát, és bűnbe esett, evett a tiltott fa gyümölcséről, vagy a tiltott fának a gyümölcséről. Tehát nem álltak ellent, nem utasították el a gonosz lelket. Elhitte azt, amit a gonosz lélek sugalmazott, és mert hiszen a gonosz azt mondta, hogy Isten megtiltotta nektek, hogy egyetlen fáról sem szabad enni, tehát valóban így van-e. És nem ezt tiltotta meg, hanem pontosan fordítva, minden fáról ehettek, csak arról az egyetlenről, a jónak és a rossznak a tudás fájáról ne egyetek. És a gonosz pedig pont úgy fogalmazott, hogyha esztek erről a fáról, akkor olyanok lesztek, mint az Isten. És Istent irénynek mutatta be, hogy bizonyára Isten nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő, tehát ezért tiltotta meg, de most ti szabadon, bátran válasszatok, és egyetek csak nyugodtan erről a fáról. Ugyanakkor azt is ő elindította ebben a folyamatban, hogyha olyanok lesznek, mint az Isten, akkor bármit megtehetnek, bármit, csak akarnak, minden az övék lesz. Tehát egy teremtőnek állította be a gonosz lélek ezt a gesztust, hogyha esztek a tiltott fáról, akkor olyanok lesztek, mint az Isten, szabadon tehettek akármit. Gonosznak nincs hatalma adni jót az embernek, nincs hatalma teremteni, nincs hatalma más életet adni neki, tehát ebben is hazudott, mert ő a hazugság atya. Tehát olyat ígért, ami nem az övé. Tehát a gonosznak a szava vagy a mondása mindig azt célozza, hogy az embert megtévezze és hamis útra vigye. Valójában neki semmi értéke nincsen, fő tevékenysége az, hogy az Isten iránti neheztelés vagy harag vagy gyűlölet elindította benne azt, hogy megbosszulja az ő teremtését, teremtett világát, és itt végez rosszat, és bűnt követ el a hazugsággal. Ferenc pápa Szent Józsefről is ír, amikor olyan mondatot mond, hogy a gonosz időnként igazat mond, de csak annyit, hogy amiből valami botrány szülessen. Tehát kimond igazságot, de annak a gyümölcse botrány lesz, mert a folytatás az már a gonosznak a kezében van, csak saját magához akarja édesgetni az embert, és elutasítani a jót. Tehát a hitünkben akar gyengíteni, és az Istennel való kapcsolatunkban. Mert nekünk ez a nagy ajándékunk, nagy örömünk, hogy Istennel mindannyian kapcsolatba léphetünk minden nap, és ha sikerül ezt a kapcsolatot megrontani, akkor már könnyebben tudunk az ő vonalára átállni. Ha meg megmaradunk Isten mellett, akkor viszont ott a probléma az ő számára, hogy nem tud elszakítani bennünket a jótól, hanem meg tudunk maradni Isten mellett. Ugyanakkor az identitást is támadja, tehát ez önazonosság, az önérték, amit Istentől kaptunk, ezt is támadja a gonosz, hogy ne legyünk az Isten gyermeknek, az Isten barátjának az identitásában. Ne higgyük azt, hogy Isten szeret bennünket. Ne higgyük azt, hogy mi az ő országába elnyerhetjük a boldogságot. Ne higgyük abba, hogy ő megbocsátja a bűneinket. Tehát ezekkel akar legáltalánosabban kísérteni, hogy minél inkább azt higgyük, hogy ha valami rosszat tettünk, akkor össze fog omlani az életünk, tönkre fog menni minden, mert Isten nem bocsát meg nekünk. Jézus, amikor a Szentírásban magáról beszél, akkor tulajdonképpen az isteni szeretet az, amiről beszél. Jézus az út, az igazság és az élet, így van az evangéliumban. Tehát mindig ez a lényeg, hogy Jézusban meglássuk a teljességet, a szépet, az örök értéket. Tehát ezért fontos, hogy meg tudjuk őrizni magunkban a Jézus iránti kapcsolatot és barátságot. A világ világosságának is mondta Jézus magát, ami azt jelenti, hogy minden emberi élet benne találja a forrását és az örömét beteljesülését. A farizeusok nem akarták megérteni Jézust, mert ők hordtak a szívükben, gondolatukban egy olyan elképzelés, hogy a messiás az ő ízlésük szerint, az ő tervük szerint fog föllépni, és őket fogja kiemelni majd, amikor jön. És Jézus pedig pont a szegényeket, a bűnösöket emelte ki, hogy a megbocsátásával új életet adjon nekik. Tehát megdöbbentő hazugság volt a farizeusok részéről, amikor emiatt Jézust is úgy fogalmazták meg, hogy Jézus is a gonosznak az eszköze. És emiatt a népet el akarták távolítani Jézustól, mert a farizeusok vezető pozícióban voltak akkor. Tehát vallásos emberek voltak a farizeusok, tehát ez volt a furcsa, és komolyan irányították a hitéletet Izraelben, és várták a messiást. És az volt a furcsa, hogy amikor Jézus eljött, és kijelentette, hogy ő azért jött el, hogy az embereket megmentse, akkor a farizeusokon keresztül a gonosz lélek volt az, aki el akarta a figyelmet terelni Jézusról, meg az ő szeretetéről, és meg akarta zavarni az embereket, hogy ne bízzanak Jézusban. Tehát az ő tervük az volt, hogy, vagy a farizeusok terve, hogy minél inkább megölni azt a messiás eszményt, ami elindult az Úr Jézus föllépésével, és minél inkább az ő szándékok szerint akarták megváltoztatni az embereket. Tehát az ördög műve volt, hogy zavart okoztak a népnek a gondolataiban, és sokszor a mi gondolatainkban is van ilyen zavar, amikor elhisszük azt, hogy nem szeret bennünket Isten, vagy egy hibánk miatt elutasít bennünket, és nem törődik velünk. Tehát ez mindig egyértelműen az ördögnek a műve, tehát ezért fontos ezt már gyökerében elutasítani, és fölébreszteni azt a hitet, hogy Isten velünk van, szeret bennünket, megbocsát, újjá teremti a lelkünket, ha hozzáfordulunk. Tehát a mai világban is ezt akarja a gonosz, hogy megölni az Isten gondolatát, Isten szeretetét, elpusztítani az emberekben a vallásos életet. Tehát, és ebben a különféle izmusok együttműködnek a gonosszal. Legyen az akár liberalizmus, vagy fasizmus, vagy kommunizmus, mindegyik föllépett az Isten szeretete és tisztelete ellen, mert ők akartak uralkodni az ember szívén, ők akarták megmondani, mi a jó és mi a rossz, ők akarták kormányozni az ember gondolatait. Nyilván, hogy Istent nem lehet megölni, de az emberben a hitet, a hitre való hajlamot, a hitnek a vágyát, azt meg lehet ölni hamis tanításokkal, hamis eszmékkel. Tehát ezért kell vigyázni, hogy semmifajta hamis eszmét, okkultizmustól kezdve a kommunizmusig, semmi hamis eszmét nem jó a szívünkbe engedni. Jézus azt mondta János 10-ben, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Tehát ez az életnek a teljessége, vagyis a krisztusi élet bőségében, a szeretetben, jóságban, tisztaságban, szentségben élni. A gonoszra pedig azt mondja Jézus, hogy tolvaj. Tehát el akarja lopni azt a harmóniát, vagy azt a békét, amit Istentől kapunk, el akarja lopni a lelki örömeinket, boldogságunkat, és beletaszítani keserűségbe, depresszióba, kétségbeesésbe, hogy ne tudjunk Isten útjain járni. Tehát a gonosz mindent elkövet, hogy félrevezessen bennünket, hamis útra vigyen minket. A mi életünket is, a mi szívünket is el akarja lopni, el akarja venni belőlünk a békét és az Isten szeretetét. És legfőképpen a bizalmat Jézus felé, a hitünket. És hogyha ezt engedjük, akkor bizony hamis útra tudunk térni. Vannak emberek, akik ezt engedik sajnos, és sokszor éveken keresztül kimarad az Isten kapcsolatuk, kimarad a szeretetük, Isten szeretetük, otthagyják a templomi szentmiséket, imádságot, és élni akarnak a hamis úton, és amikor már sok-sok év után fájdalmasan összeomlik a lelkük, akkor jönnek rá, hogy hallgattak a gonoszra, és visszatérnek jobb esetben újra Istenhez. A másik nagy támadása a gonosznak a családi élet megrontása, hogy minél inkább önzővé tegyék a családtagokat, és egymással szembeállítsa őket. És annak az önbecsülésnek, reménynek a tudatát is kiveszi a szívükből, hogy még van lehetőség megváltozni, megújulni, és sokan a vállást választják, egymást elutasítják, és másfelé mennek. Sok ember, aki gőgös, még büszke is rá, hogy milyen bátran kiharcolta magának egy új életet, kiharcolja magának a bűnök útját, és azt hiszi, hogy ezzel lelkileg valami nagyon jót tett. Tehát ennyire hamis utakra tud vinni a gonosz. Sok ember dicsekszik a bűneikkel, hódításaikkal, és nem veszi észre, hogy az ördög ellopta a lelki békéjüket, és az Isten felé való nyitottságunkat. Tehát figyelni kell, hogy nem alakult-e bűnös vágy a szívünkbe, mert kellő időben le kell állítani és elutasítani. A gonosz őr megöli a reményünket, a bizalmunkat, az ima erejébe való hitünket, vagy például hazugságokat sug a szívünkbe. Emlékszünk rá, hogy amikor Gagarin fölment a űrbe, ha egyáltalán fölment, akkor megkérdezték tőle, hogy találkozott-e Istennel, és amikor azt mondta, hogy nem találkozott, akkor ezt mondták, hogy akkor nincs is Isten. Ugye, Gagarin, nem találkozott vele, tehát felejtsük el az Istent. Tehát ennyire naív és ennyire gyerekes gondolattal akarták az ember hitét elvenni, tönkretenni abban az időben. Tehát vannak ilyen élethazugságok, meg különféle ilyen társadalmi megfogalmazások, amik elveszik az ember lelki békéjét, nyugalmát, a jóhoz való ragaszkodását. Tehát az egész élet szemléletünket meg tudja zavarni a gonosz hamis állításokkal és gondolatokkal. És ez a sok hazugság, az illető nem talál erre a sok hazugságra megoldást, mert azt hiszi, hogy igazság, és benne él sokszor hosszú éveken keresztül, és teljesen összeomlik az élete. Tehát nem megszállott az ilyen ember, de mégis valamiképpen a lelke tele van hamis utakkal, hamis gondolatokkal, és harcol az Isten ellen, nem engedi a gyerekeit templomba menni, vallásos életet élni, mert ő azt mondja, hogy nincs Isten, mert ő meggyőződött róla. A gonosz léleknek, mivel angyali természete van, tehát sajnos intelligens, és átlátja sokszor az emberi helyzeteket, társadalmi irányvonalakat, és ezért az ítél, vagy az intézkedései, vagy kísértései sok embernek ártanak. Tehát nyilván, hogy a gonosz lélek nem, lelket nem olyan Krampusz formájába kell elképzelni, ahogy a gyerekeknek mutatják időnként, hanem úgy, hogy egy intelligens szellemi lény, akinek hatalma van, de ez a hatalma rosszra irányul, és rosszat akar az emberrel cselekedni. A társadalom alapsejtje a család. Tehát a Jóisten nem véletlenül családba állította az embert, és ez a család tulajdonképpen támogatja, erősíti az embert, hogyha a szeretet szövetségben megvan. De azt látjuk, hogy több mint 50% az elvállásoknak most már, tehát a gonosz ennyire szét akarja verni a családokat, hogy elszakítani egymástól, szembeállítani egymással az embereket, és így beleviszi a szívükbe a rossznak a szándékát. És mindezt a szabadság nevében. Tehát úgy viszi bele az ember tudatába, hogy ekkor leszel boldog, ekkor leszel igazán nagyszerű házasságod, ha ott hagyod a társadat. Tehát ez a tendencia, ami van Európában is, meg sok országban, ez a tendencia sajnos növekszik, egyre erősödik a vállások száma, és egyre több a magára maradt szomorú embernek is az élete. Tehát a gonosz léleknek van ilyen általános vagy rendezett működése, amikor egyértelmű a gonosznak a szándéka. És van rendkívüli működés, amikor egész szívet megtölti, szinte megszállja és elszakít Istentől. Tehát valóban tönkretesz és elpusztítta, hogy az Úr Jézus mondja, És ez a pusztítás, ez az üdvösségre is vonatkozik természetesen, mert ha valakinek tönketette az életét, és mindennapivá tette a bűnt, akkor annak az élete valószínűleg a kárhozat felé megy. Tehát ez az ő végső törekvése, hogy az embert az örök szomorúság, az örök szenvedés helyére vigye. Tehát minden szét akar verni, nem csak a családban, hanem a társadalomban is csoportokat egymással szembeállítani, összeuszítani jobb és bal oldalakat, meg egyéb oldalakat, és az ember sokszor úgy érzi, hogy már nem tud békében élni se a családban, se a családon kívül. Tehát ezért fontos, hogy elutasítsuk mindig a gonosz támadásait. A legkisebb egységek között is azt látjuk, hogy a széthúzás az állandó szinte. Valakivel beszéltem, aki második vagy harmadik munkahelyére ment, és azt mondja, hogy sehol nem talál harmonikus környezetet, mindenütt ott van egy rossznak a sejtje, és széthúzás van a munkai környezetben, és mindig feszültség, egymással szembeállás, veszekedés, és így a 8 óra vagy 10 óra, amit a munkahelyen tölt, az gyötrelem lesz az ő számára. Tehát azért kell imádkozni, erősödni a Jézussal való kapcsolatban, hogy minél inkább fölismerjük és elutasítjuk a gonosz támadásait. Ez szolgálja a szabadító ima is, amit közösségeinkben rendszeresen tartunk, hogy a szabadító imával megpróbáljuk Jézus nevében elcsöndesíteni azokat a belső negatív hangokat, amelyek tönkreteszik az ember gondolatait és vágyait. Kalkuttai Teréz anya azt mondja, hogy a gonosz sokszor az emberi sérülésekre és a betegségre is rátámaszkodik. Tehát amikor nem gyógyul az embernek valamilyen betegsége, akkor szembeállítja az embert a gonosz az Istennel, hogy miért nem gyógyít meg, miért nem szabadulok meg ettől a fájdalomtól, és ugyanez vonatkozik a különféle betegségekre is. Egyre szaporodik a pszichiátriai betegség is a társadalomba, amikor akár ilyen belső agresszivitás, vagy olyan elkeseredés, vagy olyan mély depresszió uralkodik az emberbe, hogy lehetetlené teszi a normális munkavégzés. Tehát legtöbb esetben ez is a gonosztól való. Egyszer meglátta az amerikai gyógyító testvér, bevitt egy ilyen szabadító szolgálatot ismerő és végző ember, és azt mondja, hogy nézd meg itt a betegeket. Az orvossal megbeszélte, végignézte a betegeket, és azt mondta, hogy 80%-át egy szabadító imával ki lehetne innen szabadítani. Tehát ha megengednék mondjuk a szabadító imát a pszichiátriai intézetekben, akkor megváltozna itt nem csak a légkör, hanem a gyógyulások folyamata is, és ez milyen szomorú, hogy ott szenvednek sokszor évtizedeken keresztül, és nem változik az életük, mert teljesen megvannak belsőre kötözve. Tehát amikor imádkozunk, mindig az egész emberért kell imádkozni. Nem csak azért, hogy egy adott betegség meggyógyuljon, hanem az, hogy meggyógyuljanak a sérelmek, a belső feszültségek, elmúljanak a belső aggodalmak, szorongások, és akkor így a teljes ember sokkal jobban meggyógyul. Akkor szét akarja rombolni az identitás is, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, Isten barátai vagyunk, tehát Isten szeret bennünket, és akarja az életünket mindig teljesebbé tenni. Tehát amikor meghamisítja az Isten képet bennünk a gonosz, akkor már szembe kerülünk vele, és nem bízunk benne, nem imádkozunk hozzá élő hittel, és mindig távolodunk tőle. Tehát nagyon fontos, hogy megőrizzük a helyes identitásunkat, hogy mi Isten gyermekei, Isten választottai vagyunk, Isten szeret bennünket, Jézus meghalt a kereszten, tehát ez egy örök példa előttünk, hogy a kereszt az mindig bizonyítja Isten végtelen szeretetét és jóságát. Emlékszünk, amikor Jézust megkísértette, változtasd át a köveket kenyérré. Tehát használja Jézus a maga isteni hatalmát a saját hasznára. Vagy ugorjál le a templom párkányrán, hogy mindenki higgyen benned, és így bizonyítsad, hogy ki vagy. Tehát ez is a hiúságnak a kísértése, de Jézus mind a három kísértést elutasított, mert ő az atyának rendelte alá magát, és meg akarta váltani az embereket. Tehát az, hogy Istené vagyunk, Szentlélek templomai vagyunk, Isten országának örökösei vagyunk, ennek mindig meg kell lenni a szívünkbe, hogy el tudjuk utasítani a gonosz támadásait. Ezért kell egészséges identitásnak lenni. Tehát amiről sok szó van most manapság a médiában, az LMBTQ emberei hamis identitással rendelkeznek. Több ilyen vallomást olvasta, amikor valaki férfi nővé operáltatta magát, vagy nő férfivé, és utána rájött, vagy csalódott, mert nem született benne boldogság, és azt mondja, szeretett volna visszamenni, visszacsinálni, de az orvos már azt mondta, hogy nem vállalja. Tehát valójában sok ilyen ember van, sajnos Európában főleg, akik megpróbálják megváltoztatni a nemüket, és hamis utakon, hamis szexuális gyakorlatot folytatnak, és nem találják a boldogságot. Kábítószert is lehet mondani. Szóval minden hamis út ide vezet, hogy az ember elveszíti a belső egyensúlyt, elveszíti az Isten iránti kapcsolatot és a szeretetet. Tehát itt is a hazugság működik. Egészséget, békét, harmóniát, szabadságot, egyenlőséget ígér a gonosz, hogyha ezt csinálod, akkor ez meg lesz, és az ember csalódik, mert nem fog megtörténni. Vágyaink kielégülését ígéri, méltóságunkat, ha megalázzák, akkor nem tudunk igazán megtapasztalni a méltóságot és az emberi értékeket. Tehát egy idő után olyan démoni hálóba kerülünk, hogy szinte minden mozdulatunkat, minden gondolatunkat, akaratunkat ellenőrzi, vagy befolyásolni akarja. Itt meg lehet említeni még az okkultizmust is. Valójában minden vádfaja egy ígéretet mond, hogy valami nagyon szépen fog sikerülni meg. Meggyógyul az ember, és nem gyógyul meg, vagy olyan hamis úton gyógyul meg, ami szintén nem szolgálja a boldogságot. Különféle erőket ígérnek, hamis harmóniát, az univerzumot, a földanya energiáját, de tulajdonképpen ezek mind hamis utak, és nem szolgálják az embernek az igazi életét és örömét. Tehát az okkultizmus az nem jó. Azt is meg kell fogalmazni, hogy pláni, aki kettős úton jár, hogy jár templomba és szentáldozáshoz járul, imádkozik, és okkultista gyakorlatokra jár, tehát ez a lehető legrosszabb, mert kiüresíti a hitet, és szemben áll Istennel. Vannak, amikor ezek az okkult tevékenységek nyugalmat, békét adnak, és az ember megtéveszti önmagát, és azt hiszi, hogy ez most már egész életen át fog tartani, és egy-két hónap után elveszíti belső békéjét. Tehát Ferenc pápa mondta, hogy ne felejtsük el, az ördög létezik, és gyűlölettel van minden ember iránt. És a gyűlölet pedig halált okoz. Tehát soha ne gondoljunk azt, hogy az ördög jót akar nekünk, még ha jót is tesz átmenetileg, az csak azért teszi, hogy rossz legyen. Hogy vannak ilyen regények, hogy az ördög szavára hallgatott valaki, és nyert a lotton, és akkor milyen boldog lett, és elveszítette a lelki békéjét, mert tönkrement az egészsége, mértéktelenül ivott, evett, és a végén elkárhozott. Tehát profi hazudozó a gonosz lélek, mindent hamis úton állít be, és az embert eltávolítja az igazságtól. Jézus azt mondta, hogy az evangélium szabaddá tesz. Tehát mennél inkább követjük az evangélium tanítását, Jézusnak a vezetését, az életszentség felé, Isten felé haladunk, annál inkább el tudjuk hagyni a gonosz támadásait. Sokan azt mondják, hogy a maguk módján vallásosak, tehát ez egy olyan megfogalmazás, hogy nem vallásosak igazából, hanem ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit, az okkultból is egy kicsit, és akkor azt gondolják, hogy ez valóban nagyon ügyesek és nagyon jók. Péter levelében olvashatjuk, hogy a gonosz körüljár a világon, keresi, kit nyeljen el. Tehát ez a keresés, ez jelzi azt, hogy ez az ő szellemi tevékenysége, hogy mindig keresi a jókat, keresi az embereket, hogy megkötözze, tönketegye, elszakítsa Istentől. Erősen álljatok neki a hídben, mondja az apostol. János Pál pápa mondta, hogy minden a középszerű keresztény veszélyeztetett keresztény, mert könnyen el tudja hagyni az Isten, tehát inkább legyünk odaadó, tüzes szívű keresztények, hogy fogadjuk Jézus tanítását és szeretetét, és legyünk hűségesek hozzá. A boszorkányságról is lehet beszélni, hogy ez is terjedt, hogy a boszorkányokhoz meglátogatni, ezek is szépen föl vannak öltözve, fogadják az embert egy félhomályos szobába, és ott mondanak érdekes dolgokat, és van, amikor természetesen beletalálnak az ember életébe, és akkor az ember rögtön hisz nekik, és lefizeti a 10-20 ezer forintokat, és úgy érzi, hogy most akkor megtalálta az igazságot, és helyes úton jár, és közben azért templomba is jár. Tehát erre kell vigyázni, hogy ne engedjünk, hogy ilyen két kulacsosak legyünk, hanem hűségesek Jézushoz, ne engedjünk a boszorkányoknak, és ne engedjünk a hamis utaknak, hamis törekvéseknek, hanem megmaradni az evangélium tisztasága mellett. Ezért jó olvasni a Szentírást, kis csoportokban beszélni mindig az igéről, és kérni a Szentlélek világosságát, bölcsességét, hogy meg tudjuk őrizni a békét. Azt hiszem, az interneten rajta van egy Gadecki érsek, Stanislav Gadecki érseknek az írása. Ez a lengyel püspöki karnak a vezetője. Ő neki van egy tanítása, amelyben megfogalmazza a szinodális útnak a problémáit. Tehát biztos hallottátok, hogy van egy német út, szinodális út Németországban, ahol a legvadabb dolgokat elhatározták, és elküldték Rómába, hogy ők erre büszkék, és hogy ezt engedélyezze a pápa. Most ezt a szinodális utat, amit a németek megalkottak, ezt kinyomtatták, és minden részvevőnek oda tették az asztalára, amikor volt a római szinodális út. Tehát értjük a ravasságot, hogy itt is az van, hogy az egész egyházba, ez valószínűleg a gonosz műve volt, az egész egyházba el akarják teríteni azt a vaddiszkedéseket, amik megfogalmaztak a németek. Mit fogalmaztak meg? Megfogalmaztak a homoszexuális párok megáldását, megfogalmazták a hölgyeknek a diákonátusra és papságra való elköteleződését, megfogalmazták a papi cölibátus eltörlését. Na most ez áldás, ez tulajdonképpen azért hördültek föl a püspök és a bíborosok közül sokan, mert az áldásra éppen egyetértés lenne a bűnnel. Tehát nem azt mondják, hogy hajd el a bűnt, hanem azt mondják, hogy megáldunk, hogyha továbbra is ezt éled, akkor ez a te dolgod. A mi dolgunk az áldás. Tehát elszakították azt a lelki egységet, ami volt régen, hogy a házasság szentségére fölkészülni, meggyónni, megáldozni, és akkor úgy Isten kegyelmét elnyerni. Tehát inkább azt mondják, hogy áldjuk meg a homoszexuális párokat, meg azokat a különféle, hogy nővé operálják a férfiakat is. Tessék?
Transzfemmel.
Igen, tehát átalakítják, hogy azokat is nyugodtan lehet megáldani, lehet keresztülő, és mindegyik, mert hiszen a lényeg az, hogy fogadjuk be az egyházba. Na most hát Jézus nem ezt mondta. Tehát itt van egy most szakadás, társadalmi, már egyháztársadalmi szakadás, hogy van egy csoport, amelyik ezt akarja létrehozni a gonosz támogatásával, és van egy csoport, ami 100%-osan elutasítani. Tehát a német Müller bíboros, vagy a Börke, vagy a Athanázius Schneider, meg néhány olyan nagyon neves bíboros püspök, ez ellenáll ennek, és fölvette a harcot, hogy ez nem szabad. Hát most van a vita, meg hogyan, ki milyen módon nyer erőt, meg hát legfőképpen az Úr hogyan fogja ezt szétrombolni, ezt a hamiságot, meg bűnt, meg rossz irányt, mert ez tönkreteszi az egyházat, teljesen ketté fog osztani, és lesz egy hamis egyház, meg lesz egy igaz egyház, és ez borzasztó dolog lenne. Tehát reméljük, ezért kell imádkozni, azért mondtam el, hogy imádkozzunk, hogy ezek a hamis dolgok ne érvényesüljenek az egyházba, és a németek, amik most már teljesen tönkrementek így egyházi hagyomány tempontjából, alig találunk ott igaz csoportokat, meg egyházmegyéket, püspököket, hogy a német egyház is megváltozzon, megtérjen, és akarjon új életet élni. Mert hiszen ez az ördögnek a malmára hajtja a vizet, és az üdvössége, tehát nem csak arról van szó, hogy egy-két ember, vagy egy-két néhány ezer ember más úton jár, hanem egyszerűen az üdvösség kerül veszélybe, hogyha a bűnt helyezik a középpontba, és engedik, hogy a bűn terjedjen a világba, és ez erre büszkék is, meg gőgösek is, hogy mi vagyunk ilyen bátrak, hogy megéljük ezt a másoknak az ellenkezésére. Tehát van alap, ok az imádságra, hogy imádkozunk az egyház megújulásáért, imádkozunk közösségeink megújulásáért, hogy tüzes szívvel szeressük az Urat, és imádkozunk azért, hogy a gonosz lélek működése összeomoljon, tönkre menjen, és maradjon ott a sötétségben, a világban, és ne tudjon onnan kijönni soha. Amen. Üdvözlégy Mária,
az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.